Ott kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumának elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az Infostarton is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot, jó estét kívánok. Köszönöm én is a meghívást.
A miniszterelnök politikai igazgatójának a feladata. Hol van ez a rendszerben?
Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy fő tanácsadói feladat. Nekem az a dolgom, hogy a miniszterelnök körül dolgozó tanácsadók munkáját koordináljam, illetőleg én magam is tanácsadói feladatokat látok el.
Ez a kormányzati szerkezetnek egy része?
A kormányzati szerkezetnek a része, miniszterelnöki biztosként látom el ezt a feladatot.
Amikor a tanácsadók munkáját koordinálja, akkor nyilván azzal is foglalkoznia kell, hogy milyen folyamatokat, milyen időtávra figyelnek meg, hogy abból következtetéseket lehessen levonni, és azokra alapozva meg döntéseket lehessen hozni.
Így van, hogyha,
ez hogy működik?
Így van, hogyha egyen hátrébb lépünk, akkor ennek az egész struktúrának talán az a lényege, hogy ugye a kormányzás az sok esetben napi döntéshozatal. Mi néha úgy érezzük, hogy napi küzdelem, de valójában arról van szó, hogy minden nap az élet számos területén konkrétan döntéseket kell hozni. A vagy B, ez államigazgatási felelősséget, kormányzati felelősséget kell vállalni, minisztériumokkal, szakértőkkel kell egyeztetni. De a kormányzásnak van egy hosszabb távú perspektívája is, hogy mi kik vagyunk, honnan jöttünk, hova megyünk, hova tartunk, a körülöttünk lévő világ hogyan alakul, mik a céljaink, hosszú távú stratégiai céljaink megvalósulása hogyan alakul, van-e ott abban elakadás, és ez nem napi kormányzati döntéshozatali kérdés, sőt, sok esetben előállhat az a helyzet, hogy a fától nem látjuk az erdőt, tehát hogy el lehet veszni a napi döntések sűrűjében, és ezért kellenek a tanácsadók, akik egy-egy szakterületnek a képviselői, ők nekik az a, nem az a feladatuk, hogy napi szintű döntéshozatalban vegyenek részt, hanem hogy a hosszú távú elemzéseket, a stratégiai célok megvalósulását vizsgálják, és az én feladatom pedig az, hogy az ő munkájukat a különböző területekről koordinálom, egyeztetek velük, illetőleg én magam is megfogalmazom az én meglátásaim.
Hogyan lehet nem elveszni a napi események sűrűjében, amikor azok elképesztő sűrűséggel jönnek velünk szembe? Ha csak a Covidot nézzük, az 2 éve még nem volt. Ha a szomszédban valami konfliktus van, az az előző pillanatban még nem volt. Tehát iszonyú mennyiségű napi esemény van. Hogy lehet ezt rendszerbe foglalni?
Hát személyekben kell szétválasztani szerintem, tehát vannak olyanok, akiknek az a feladatuk, hogy ezeket a napi feladatokat lássák el, ezekben legyenek képbe, és kell lennie olyan embereknek is, akiknek az a feladatuk, hogy olvassanak, hogy gyűjtsék az információkat, hogy elemezzenek, hogy stratégiákat alkossanak, és a kettőt külön kell választani, ha ez összecsúszik, akkor vagy az egyik, vagy a másik rovására történhet ez. Mi azért odafigyelünk arra, hogy ezek a szerepek szét legyenek választva. Egyébként a minisztériumokon belül, tehát mondjuk egy-egy miniszter körül, és én úgy látom, hogy ezek a szerepek szét vannak választva, és nyilvánvalóan a kormányzás központjában a miniszterelnök körül is figyelünk arra, hogy ez a kétféle szempont ez személyekben is külön választva jelenik.
Ezt úgy kell elképzelni, mint a filmeken, hogy mindig vannak előterjesztések, napi összefoglalók, amiket a miniszterelnök a 24 órájából a 26-at felhasználva elolvas, vagy ő kérdez valamit, és arra mindig van egy ember, aki azt mondja, hogy tegnap délután Pandzsában az történt, hogy is az azért történt.
Ugye ez egy nehéz dolog, mert én ahogy látom, minden állam és kormányfő más. A modern tömegdemokráciában sok olyan állam és kormányfőt látok, nyugati világban kifejezetten, akik sodródnak az eseményekkel, tehát akik nagyon erősen támaszkodnak a tanácsadóikra, szinte ők diktálják a tempót, és ezek az állam és kormányfők mondjuk a döntéshozatal formalitásával, meg a kommunikációs keretekkel vannak elfoglalva. Magyarországon ennek nem ilyen a hagyománya, tehát hagyományosan én azt gondolom, hogy az állam és kormányfők azok nagy figyelmet fordítottak arra, hogy elmélyüljenek történelmi nemzetközi folyamatokban. Antal József, azt hiszem, tipikus példája ennek, ez a magyar jobboldali hagyománynak is a része. Szerintem a szavazóknak is az az elvárása, hogy a magyar miniszterelnök az lásson a pályán ilyen egyszerűen, és mindenkinél jobban lásson a pályán. Azért ő a miniszterelnök, mert neki ez a feladata. És egyébként Orbán Viktor miniszterelnöknek ez belülről is jön, tehát ő neki nagyon sok területről, nagyon sok olvasmányélménye van, nagyon sok helyről tájékozódik, sok helyről gyűjti az adatokat, az információkat. Ő maga is végez elemző, szintetizáló munkát, megpróbál nagyon bonyolult szakkérdéseket, nemzetközi folyamatokat is megérteni, és természetesen ebben a gondolkodó, kicsit ilyen szakkollégiumi jellegű munkában várja az ő körülötte lévő embereknek a véleményét is, de ezek a vélemények egy vélemények, és nyilván a végső döntés az ővé, meg azért, aki a kormányzati felelősséget ezért konkrétan viseli.
Azt, hogy lát a pályán egy miniszterelnök, az azt jelenti, hogy azt kell látni, ami az adott pillanatban van, vagy azt kell látni, hogy a következő passz az hova fog menni?
Azt látom, hogy most már filozófiai mélységekbe megyünk ezzel kapcsolatban. Mindent is. A politika az tapasztalati műfaj. Tehát nyilvánvalóan aki hosszabb ideje csinálja, az egyfajta mintázatot lát benne. Tehát tudja azt, hogy amikor valamilyen információ bejön, vagy valamilyen helyzet kialakul, akkor erre tapasztalatból kiindulva hogyan érdemes, hogyan lehet reagálni, mi az a döntés, ami nemzetstratégiai szempontból az ország javát szolgálja. A tapasztalat jelentőségét nem becsülném le. Tehát amikor valaki újoncként kerül ebbe a pozícióba, fiatalként kevesebb tapasztalata, és vele szemben van valaki, aki több tapasztalattal rendelkezik, aki többször került már ilyen helyzetbe, ott mindig az előny az a tapasztalatabb oldalán van. Tehát a politika az nem egy intuitív műfaj, hogyha szabad így kifejezni. De a másik része a dolognak az, hogy rendkívül komplex. Tehát egyrészt, mikor stratégiát alkotunk, akkor az egy folyamatosan újraíródó rendszer. Szakkifejezéssel, könyvemben erről elég sokat beszéltem, a magyar stratégiai gondolkodás egyszer egyében. Úgy szoktunk mondani, hogy autopoi etikus rendszer, ez egy csúnya idegen szó, de valójában azt jelenti, hogy folyamatosan újraíródik a stratégia. Tehát nem arról van szó, hogy kitaláljuk, hogy akkor most mit kell csinálnunk, merre van az előre, és utána ezt leírjuk egy dokumentumba, és berakjuk a fiókba. Nagyon sokan csinálják ezt, de ez hiba. Ilyet nem szabad csinálni. Folyamatosan vizsgálni kell a körülöttünk lévő közeget, folyamatosan vizsgálni kell, hogy hogyan változik az idővel a körülöttünk lévő közeg, milyen eszközökkel tudjuk megvalósítani a céljainkat, egyáltalán a célok mennyire stabilak, mennyire változtak, és ezek a előttünk egyen lévő döntésekhez képest ezek azért több áttételes intellektuális folyamatok, úgyhogy azokra is oda kell figyelni.
De a célok azok mennyire változhatnak? Az, hogy kik vagyunk és mit akarunk egy változó világban, az legalább valamennyire stabil?
Igen, szerintem igen, egy sikeres Magyarországot szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy Magyarország egyrészt a fejlődő országok közül a fejlett országok közé tudjon bekerülni. Ez egy szűk elit csoport, nagyon kevesen tudtak bekerülni mondjuk az elmúlt pár évtizedben ezek országok közé, de volt keletről is, meg nyugatról is ilyen példa. Mi is ezt az utat szeretnénk bejárni, és azt látjuk, hogy a körülöttünk lévő világ ezzel párhuzamosan veszélyessé válik, instabilitást tapasztalunk. A miniszterelnök úgy szokta mondani, hogy a járványok és a népvándorlások korában élünk, de nagyon sok típusú veszélyt és instabilitási forrást tudnék most itt felsorolni, és ezektől meg kell védeni az országot. Tehát kettős a feladatunk, egyrészt az, hogy fejlődjünk, hogy előrelépjünk, hogy erősödjünk gazdasági, politikai, kulturális értelemben, és a másik, hogy a minket fenyegető veszélyeket el tudjuk hárítani, le tudjuk tompítani, kívül tudjuk tartani az ország határain, és hogyha ennek a feladathalmaznak a kombinációjában jól végezzük a dolgunkat, akkor ahogy szintén lehet, hogy ez egy kampány szintű leegyszerűsítés, de mégis erről van szó, akkor az emberek többsége azt érzi, hogy Magyarország előre megy, nem pedig hátra, és akkor a sikeres Magyarország irányába lépünk. Ez a stratégiai vízió. Ez nem változik, de ez tulajdonképpen 1000 év történelmén végig tekintünk, akkor a Magyarország számára mindig ez volt a itt Közép-Európában, a Kárpát-medencében a legfontosabb stratégiai.
Kormány, a jelenlegi kormány is hosszú távú stratégiákat szokott megalkotni. Vannak 2030-ig, meg van már 2050-ig szóló stratégia, de közben az idő meg gyorsul. Arra gondolok, hogy technológiában olyan fejlesztések tevődnek le az asztalra, amiről néhány évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy most arra kész lesz. Ezzel hogy lehet megbirkózni, amikor a valóság időnként gyorsabb, mint a gondolkodás?
Hát nekünk is fel kell gyorsulni. Egyrészt intellektuálisan képesnek kell lennünk követni a változásokat. Másrészt én, aminek a szükségességét sokszor szoktam hangsúlyozni, erről ritkán beszélünk, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy meg kell értenünk, hogy azok a változások, amelyek zajlanak a világban, azok a mi nemzeti érdekeinket szolgálják, segítik, vagy éppen ellenkezőleg nehezítik. És hogyha úgy érezzük, hogy nehezítik, akkor hogyan tudunk ezen fordítani, ha meg úgy érezzük, hogy segítik, akkor hogyan tudunk erre a hullámra ráülni. Tehát szerintem van egy félreértés. Az a félreértés, hogy a technológiai változás az automatikusan könnyebbé tesz az emberek életét. Ez a baloldali liberális gondolkodásnak egy markáns része, ami azt mondja, hogy a történelem előre halad, valami rosszból, valami jobba tartunk, és a technológiai fejlődés az az eszköz, vagy az az út, ami ezt kikövezés, amin nekünk végig kell menni. Mi a jobb oldalon azt gondoljuk, hogy az emberi élet fundamentumai nem változnak. Tehát alapvetően az ember ember legfontosabb célja az, hogy boldog legyen, a munka az az értelmes élet része, az emberi boldogság az egyrészt az egyéniség kibontakozásán, másrészt azonban a családi, közösségi életben élhető meg leginkább. A nemzeti keret az a legalkalmasabb és legmagasabb szintű keret, amelyben egy közösség sikeres tud lenni. Tehát ezek olyan fundamentumok, amelyek nem változnak a kőkorszakban és a negyedik ipari forradalomban is. Ezek azok az alapvető elvek, amelyek mentén kormányzati döntéseket kell hozni, és amelyek, hogyha jól érvényesüljenek, akkor szolgálják ennek a közösségnek az előrejutását, amennyiben nem, akkor pedig nem szolgálják. Technológiai fejlődés, ez is egy szuverenitási kérdés, ez is egy globális verseny, nem mindenki győztese a technológiai fejlődésnek. Meg kell értenünk, hogy mi hogy tudunk győztesek közé kerülni, hogyan kerüljük el azt, hogy a vesztesek, lemaradók csoportjába kerülünk. Mindig, mikor új technológia jelenik meg a színen, mindig mikor változik a képlet, akkor nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell, és erre kifejezetten egy akciótervet kell kialakítani, hogy hogyan tudjuk ezeket a folyamatokat a magunk és a saját a magunk alatt, azt értem, hogy a saját nemzeti közösségünk javára fordítani. Ezt az intellektuális feladatot egy politikai közösségnek el kell tudnia végezni. És mivel, hogy gyorsulnak a változások, ezért ezt egyre gyorsabban, egyre több összefüggésben kell tudni elvégezni. Aki lemarad, az kimarad.
Jó, de egy politikai közösség, ha éppen adott pillanatban az vezeti az országot, mondhatja azt, hogy valamelyik technológiai ugrást megállítom a határon, mert az nem, a nemzeti nem. Érdekeknek nem felel meg. Például be akarnak valami olyasmit vezetni, amit rombolná a társadalom szövetét.
Hát szerintem most konkrétan technológiai ugrásnál én azt nem tartom elképzelhetőnek ennek a megállítását, de az, hogy vannak olyan például társadalmi folyamatok vagy kulturális trendek, amelyek negatív módon járulnak hozzá az adott társadalom fejlődéséhez, tehát ilyen értelemben nem szeretnénk ezeknek a folyamatoknak a részévé válni, ez esetben bizony mondhat a kormányzat, megjelölhet olyan célt, hogy akkor ezeknek a folyamatoknak ellen szeretnénk tartani. Technológiai fejlődés esetében nem látom ennek értelmét, ott inkább az a veszély, hogy más fejleszti ezeket a technológiákat, és az amiatt, hogy az ezzel kapcsolatos know-how, tudás másnál van, ezért lemaradunk. Tehát ott inkább az a feladat, hogyha megjelenik egy technológiai intenzív új iparág, megjelenik egy új kitörési pont, egy új terület, akkor, és mi ezt azonosítjuk, hogy ez egy fontos hely, ahol nekünk részt kell vennünk, különben a tudás nem nálunk keletkezik, hanem más országoknál, akkor abban investálni kell. Tehát akkor ott meg kell jelenni, tehát nem ki kell zárni, hanem nekünk is föl kell fejlődni, és meg kell erősítenünk magunkat. Például a hadiügyi, és azzal összefüggésben a kutatásfejlesztési együttműködések is, és azok a fejlesztések, amik ehhez az iparákhoz kapcsolódnak, az ezen megközelítésből lettek ennek a kormányzati ciklusnak a prioritásai. De ha például társadalmi folyamatokról beszélek. Azt látjuk, hogy a nyugati civilizációban tortül az individualizmus, az egyéni gondolkodás, a hagyományos közösségi kereteket, családot, nemzetet, vallási közösségeket leépítik, kifejezetten gyengítik. Azt gondoljuk, hogy ez alapvetően az egész közösséget képes gyengíteni. Tehát ez egy olyan alapvetően a kultúra területén zajló folyamat, ami kontraproduktív, ebben nekünk nem szabad részt venni, különböző olyan politikai lépéseket kell tennünk, amelyben megpróbáljuk a mi politikai közösségünket ezen negatív változások hatására kívül tartani. Ilyen a tömeges migráció kérdése. Egész Nyugat-Európa azt gondolja, hogy a tömeges migráció az 21. században egy kitörési pont, mert onnan gazdasági erőversenyképesség, multikulturális társadalom és azzal összefüggésben innováció következik. Szerintünk ez egy zsákutca, tehát ez egy olyan paradigma, ami hogyha hagynánk, hogy begyűrűzzön Magyarországra, az valójában nem szolgálná a 21. századi sikeres Magyarország kiépítésére tett erőfeszítés.
Mit tud kezdeni egy kormány egy általa nem kívánatosnak gondolt kulturális irányjal, amikor a kultúrát az emberek általában választják? Ma már nem olyan korba érünk, hogy azt a kultúrát lehet csak elérni, amit elénk tesz valami központ. Ma már ezt választjuk. Népszerűbbnek kell lenni a másik kultúrának? Abba kell több forrást tenni? Vagy hogy kell elképzelni?
Hát én itt tág értelemben beszélek kultúráról, tehát inkább társadalmi folyamatokat említek. Azért ezek azok a társadalmi folyamatok, mondjuk a migráció, vagy a gender, vagy a egyéb általában a közösségi hagyományos értékrend leépítése, azért ezek olyan folyamatok, amelyekkel összefüggésben a magyar társadalom többsége kritikus. Tehát azt akarom mondani, hogy nem kell feltalálni a spanyol viaszt. Itt valójában arról van szó, hogy a magyar társadalom többsége függetlenül attól, hogy pártpolitikai értelemben mit gondol, de kulturális társadalom politikai értelemben a kormányzati megközelítéssel ért egyet. És éppen ezért nem kell feltalálni a spanyol viaszt, nem kell meggyőzni az embereket, hanem csak úgy kell működni kormányként, hogy az embereknek ezt a, még akkor is, hogyha kényelmetlen, még akkor is, ha ez nemzetközi szinten konfliktust okoz, akkor ezt az álláspontot képviselni kell, és a jogi döntésekben, a politikai, gazdasági döntésekben, uniós döntésekben képviselni kell azt a pozíciót, amivel a magyar társadalom többsége, mondom még egyszer, független attól, hogy a választásokon hova húzza az X-et, egyetért. Nehéz a helyzet akkor, hogyha olyan dologról van szó, amiben a társadalmi többség nincs az ember mögött, noha azt gondolja, hogy ennek ellenére
az a helyes.
Ennek ellenére az a helyes. De ez a modern tömegdemokráciáknak a sajátossága, tehát emberek ellenében, és a liberálisok szokták ezt a hibát elkövetni, hogy az emberek ellenében nem lehet kormányozni, még akkor sem, hogyha meg vannak győződve, hogy nekik van igazuk. Tehát egyszerűen, ha hiszünk a tömegdemokráciában, és annak a fontosságában, jelentőségében, akkor ezt az elvet, meg ezt a megközelítési módot, ezt tiszteletben kell tartani. Természetesen az állam az felléphet itt is aktív alakítóként. Most, és az Amerikai Egyesült Államokban ez egy komoly vita, például a konzervatív oldalon, meg a klasszikus liberális oldalon, mert az ottani baloldal, a demokraták, a progresszívek, azok hosszú évtizedek óta használják az államot az ő általuk fontosnak gondolt társadalompolitikai célok elérése érdekében. Az állam, ha az ő kezükben van, akkor a demokraták progresszívek kezében, akkor aktívan dolgozik a progresszív
társadalmi megközelítések promóciója mentén.
Uh-huh. Olyan szabályokat csinál, olyan környezetet
van,
teremt.
Olyan, ezt csinál. Az anyagi támogatásokat úgy rendezi el, stb. Miközben ugye a konzervatív megközelítésnek a klasszikus, akár azt lehet mondani a Ronald Reagani konzervativizmusnak az alapja az, hogy az állam vonuljon vissza. Az államnak nincsenek ilyen feladatai, az államnak a keretek biztosítása a feladata, és semlegesnek kell maradni. Csak azt látják az amerikai konzervatívok, hogy ők ezt az álláspontot vallották, miközben a demokraták ezzel ellentétes álláspontot vallottak, és hosszú évtizedek alatt Amerika egy valójában egy progresszív birodalommá változott az amerikai társadalom többségének, vagy minimum 50%-ának vagy felének akarata ellenére. És éppen ezért a konzervatívoknál zajlik egy paradigmaváltás, ami azt jelenti, hogy igenis a konzervatívok számára is feladat az, hogyha a kormányzati pozíciót ők viselik, a kormányzati felelősséget ők viselik, akkor az ennek megfelelő társadalompolitikai elvek érvényesülését aktívan segíteni kell. Mi is így csináljuk. Nálunk ez evidencia. Magyarországon ilyen vita nem zajlott a jobboldali politikai közösségben. Ez történelmi okok miatt evidencia, de aktívan az állam beavatkozik. Például népszerűsíti mondjuk a gyermekvállalást és a házasság kötést. Minden párkapcsolati forma, hogy mondjam, egyenlőnek minősül, mindenkinek megvan az a szabadsága, hogy szabadon döntheti el, hogy hogyan éli az életét, de az állam azt mondja, hogy ez az individuális szabadság része, ebben neki nincs feladata, de társadalom politikai feladata pedig az, hogy mivel a legstabilabb együttélési forma a házasság, és egy társadalomnak képesnek kell lennie reprodukálni a magát, az pedig a gyereket jelenti, ami a különnemű párok egy férfi, egy nő együttéléséből és leginkább házasságából tud kialakulni, ezért ezt különböző kormányzati támogatások, kommunikációs eszközök segítségével ezeket a társadalmi folyamatokat erősíteni kell. Ez a világ legtermészetesebb dolga, és a stratégiai vízió részét kell, hogy képezni.
De mi van az olyan átmeneti területekkel, ha ennél a példánál maradunk, amikor azonos nemű párok mondjuk egy nehéz sorsú gyereket akarnak örökbe fogadni? Azt az állam ugyanúgy akarja támogatni? Hiszen a gyereknek valószínűleg jobb lesz. Csak az eredeti elképzelésben a különnemű párok által megfogantatott és megszült gyerekbe nem illik bele.
Hát van ennek egy rendje, egy jogszabályi rendje. Alapvetően Magyarországon sajnos nem ez a valódi probléma, hogy vannak olyan gyerekek, akiket hogy mondjam, azonos neműek szeretnének örökbe fogadni, külön neműek meg nem. Magyarországon az a probléma, hogy bizonyos életkor fölött és bizonyos társadalmi csoportból jövő gyerekeket nem szívesen fogadnak örökbe nemi óvatartozástól teljesen függetlenül, míg bizonyos társadalmi csoportban és bizonyos életkor alatt pedig nagyon könnyű örökbe fogadni. Tehát nekünk nem ez a feladatunk, hogy ebben itt igazán állást foglaljunk, hanem az a feladatunk, hogy egy olyan rendszert építsünk ki, amelyik promotálja azt, hogy az örökbefogadás minél egyszerűbb legyen, és minél jobban működjön. A mostani rendszer az alapvetően a házastársakat preferálja, nyilvánvalóan alapvetően a különneműeket, meg közte lehet házastárs. Egy lehetővé teszi az egyéni örökbefogadást, tesz, és van egy engedélyezési eljárás, amelynek keretében sok mindenre van lehetőség. De a főszabálynak, mivel hogy a családi fogadókörnyezet ott a legstabilabb, ennek kell lennie, azt hiszem ez az életrendje.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Matthias Corvinus kollégium kuratóriumának elnöke, az Arena vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik.
Maradjanak velünk, mert a hírek után folytatódik az Arena, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsorszám támogatója a Telenor, partner már vezetékes üzleti megoldásokban is.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart, hírportál és webrádió a mobiljár.
Infostart, a mobiljára terveztük.
Reklám. Az orvos meteorológiai jelentés támogatója a Richter Gedeon nyerté, Magyarország egyetlen hazai központú innovatív gyógyszercége. Reklám hangzott el. Budapesten és a világhálón.
Itt az Inforádió, Magyarország hírrádiója.
18 óra 29 perckor rövid hírek az Inforádióban. Egy nap alatt 82 koronavírusos beteg halt meg, és 5270 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon. 3090 beteget ápolnak kórházban, közülük 307 ember van lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma a tegnapi 100 000-ről 101 500 körülire nőtt. Megkezdődött a pollen szezon az évszakhoz képest szokatlan meleg időjárás hatására. Az év első napjaiban országszerte több helyen megjelent a levegőben a mogyoró, az éger, illetve a ciprus és tiszafélék pollenje. Mától jelentkezhetnek a Zöld Nemzeti Bajnokok program előminősítésére a zöld gazdaság területén működő vállalkozások. A pályázat keretösszege 10 milliárd forint. A lejárt minőségmegőrzési idejű termékek fogyaszthatósági határidejéről állított össze hiánypótló útmutatót a Nébih. A közleményben a szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a minőségmegőrzési idő a tartósabb termékeken szerepel, így lejárta nem feltétlenül jelenti azt, hogy az élelmiszert ki kell dobni. Ismét megdőlt a napi melegrekord, a Baranya megyei Sejjén 18,2 fokot mértek ma. Az elmúlt napokban sorra döntött csúcsot a hőmérséklet, az óév melegrekorddal zárult, majd az új év eddigi minden napján melegrekord született. A sorozatnak ma hidegfront vett véget. Végül az időjárásról: a főváros térségében időszakosan kell esőre számítani, éjszaka átmenetileg havas eső is lehet, holnap reggel még eső, havas eső előfordulhat, kora délutántól csökken a felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, éjszaka 2, napközben 6 fok várható.
További hírek és információk az infostart.hu hírportálon.
Hírportál és webrádió a mobiljár. Infostart.
A mobiljára terveztük. A hírek után folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsorszám támogatója a Telenor, partner már vezetékes üzleti megoldásokban is.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumának elnöke, az Aréna vendége. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Hogy lehet egyensúlyt teremteni a rövid távon fontos, mondjuk életszínvonalat, életminőséget érintő döntések, és a hosszú távú célok között, mondjuk amik a fenntarthatóság, a kettő időnként üti egymást?
Hát igen, ez a politika egyik legnehezebb kérdéseire vagy területére kérdez rá. Egyensúlyozni kell. Én azt hiszem, hogy az az alapelv, hogy hiába rövid távon kecsegtetőnek tűnik valami, hogyha a hosszú távú következményei egyértelműen negatívak, akkor ez egy olyan ugyan hívogató, de valójában sátáni terv, bocsánat, hogy ezt a biblikus kifejezést használom, amelynek az irányába nem szabad menni. Tehát szerintem a hosszú távú, középtávú fenntartatóság érdekében rövid távon alapvetően népszerű, de később nehézséget hozó intézkedéseket egyszerűen nem szabad bevállalni.
De nem gondolja ilyenkor a tanácsadó, hogyha ezt a rövid távon népszerűtlen, ám de helyes lépést meglépjük, akkor elveszítjük a következő választás, mert az utódaink fognak szembesülni azzal, hogy mi milyen felelősen döntöttünk annak idején.
Igen, de szerintem a kellő intellektuális, szóval abban a részében ugye a modern tömegdemokráciában van egy másik szabály, ezt G. Fodor Gábor könyvében van nagyon plasztikusan leírva, hogy hiába van az embernek igaza, hogyha nincs többsége, és hiába van többsége, hogyha olyan dolgokra használja, amelyek nem igazak. Mert az mind a kettő rossz. Tehát ezt a kettő szempontot, ezt egyszerre kell tudni érvényesíteni. Én azt gondolom, hogy mindig van, tehát lehet, hogy elméleti síkon ennek nincs feloldása, de gyakorlati síkon mindig van megoldása egy ilyen egyenletnek. Tehát hadd mondjak egy konkrét példát, a koronavírus elleni gazdasági védekezés kapcsán például egy nagyon komoly vita volt az adott ország, mondjuk a nyugati civilizáción belül minden országban megjelent ez a vita, hogy pontosan hogyan kell segíteni a bajba jutott embereknek. És természetesen ugye azokban a szektorokban, amelyeket direkt módon eltalált mondjuk a szolgáltató szektor, vagy a turizmus, a koronavírus járvány, ott egyértelmű volt, hogy direkt módon pénzügyi támogatást kell nyújtani. De hogy ezen felül hogyan kell a gazdaságok életképességét fönntartani és katalizálni a gazdasági folyamatokat, mondjuk az államnak helikopterpénzt kell alkalmaznia, vagy esetleg beruházásokra, munkahelyteremtésekre kell elsődlegesen fordítani ezeket az összegeket. Ez kifejezetten szerintem rövid, hosszú távú horizont kérdése, mert rövid távon egyértelműnek tűnt a helikopterpénz. És sokan ebbe az irányba mentek. De ma már jelennek meg azok a tanulmányok, és ma már azt hiszem, hogy az élet meg a statisztika is igazolja, hogy igazából azok az országok, köztük hazánk is tudtak jól regenerálódni és kijönni ebből a válságból, amelyek persze célzottan segítettek, de hosszú távon gondolkodtak, a munkahelyteremtő beruházásokat részesítették előnybe, és az a felhajtó erő, ami ezáltal keletkezett, az azonnal megjelent a gazdaság, reálgazdaságban áttételesen megjelent a központi költségvetésben, és azon keresztül lehet segíteni egyes társadalmi csoportoknak. Tehát itt is arról van szó, hogy az a gazdaságpolitika, amit a koronavírus elleni védekezés kapcsán folytattunk, az egyrészt elkezdett megjelenni a foglalkoztatási adatokban, a jó makrogazdasági adatokban, ez megjelent adóemelések nélkül, sőt adók csökkentések mellett az állami költségvetésben, és ezt sikerül most visszafordítani a legfontosabb és a koronavírus miatt leginkább szenvedő társadalmi csoportoknak a támogatására. Ugye jövőre fiatalok adómentességet kapnak, családok visszakapják a befizetett adót, nyugdíjasok visszakapják a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett, orvosbéremelések, minimálbéremelés, hogy ne folytassam az intézkedések során. Ha másik irányba indulunk el, és elszórjuk alapvetően fogyasztási célzattal a rendelkezésre álló forrásainkat, akkor azok lehet, hogy egyszerű felhajtó erővel rendelkeznek, de nem tudtak volna tartósan növekedési pályát generálni, és most sokkal rosszabb helyzetben lennénk. Tehát én azt mondom, hogy az élet azért mindig igazolja azt, hogy van megoldása ennek a problémának, meg lehet úgy oldani a kérdéseket, hogy rövid távon is tudjunk segíteni, ami a politikának egy fontos feladata, de ezek a döntések fenntarthatóak legyenek. Emlékezzünk vissza, hogy volt ez 2006-ban, meg 2002-2006 közötti ciklusban, amikor úgy hoztak meg jóléti típusú intézkedéseket, hogy a gazdasági alapjai nem voltak meg. Milyen, amit a réven megszereztünk, azt a vámon elveszítettük. Milyen negatív hatásai voltak évekkel később. Ilyen utcákban nem szabad bemenni.
Mi Magyarország szövetségesi rendszerének a képe? Ezt hogy kell elképzelni? Egyáltalán milyen pályára kell nekünk a magyar kormánynak szövetségeseket gyűjtenie?
De alapvetően külpolitikai dimenziót.
Ma az Európai Unió tagja vagyunk, igen. Az ember azt képzelni, hogy ott kell érdeket.
Szerintem ez megint egy történelmi perspektívájú kérdés. Ha az elmúlt 1000 évet vizsgáljuk, hogy az elmúlt 1000 évet mi itt töltöttük a Kárpát-medencében ilyen geográfiai, szociokulturális adottságok között, azt látjuk, hogy Magyarország akkor tudott sikeres lenni, akkor tudott erősödni, amikor egy erős Közép-Európa működött. Amikor ez nem egy periféria volt, nem egy történelmi átjáróház, nem egy civilizációs törésvonalak mentén helyezkedtünk el, amelyek állandóan szabdaltak, tördeltek és felőröltek minket, hanem ez egy önálló egység, gazdasági, politikai, kulturális egységként tudott ez a térség megjelenni, és képes volt az alapvetően más szándékú, ennek a térségnek a periférikus jellegének a megtartása mellett politizáló erőket kívül tartani. Ezek az erők tőlünk keletre, nyugatra, északra, délre is találhatóak. Gyakorlatilag rajtunk kívül, közép-európaiakon kívül, én azt gondolom, hogy mindenkinek az az egyszerűbb, ha ez a térség csak egy periféria. Kivéve az itt élőknek. Tehát a magyar külpolitikai gondolkodás és geostratégia legfontosabb dimenziója, hogy lehet, hogy ez furcsán fog hangzani, megint a könyvemre utalok vissza, de valójában itt, Itt megint nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt, mert mielőtt a török elfoglalta Magyarországot, előtte 500 évig működött egy magyar állam ugyanezzel a működési logikával. Tehát valójában, ha megnézzük a Szent Istváni külpolitikát, vagy akár a Mátyási külpolitikát, az nagyon hasonlóan gondolkodott. Hogyan tudjuk ezt a térséget megerősíteni, és egy önálló hatalmi tényezővé tenni, mert az fog gazdasági prosperitást, és azt fog biztonságot jelenteni az itt élők számára. Tehát igazából megint csak arról van szó, hogy amikor a szuverenitásunkat visszaszereztük, akkor nekünk vissza kell találni ahhoz a magyar állam eredeti működési logikájához, ami mielőtt elvesztettük volna a szuverenitásunkat, hosszú évszázadokon keresztül jellemzett minket, és a magyar elitben tulajdonképpen nagyobb politikai csatározások nélküli egyirányú paradigma volt. Most is ez a helyzet, tehát a legfontosabb külpolitikai teendőnk, azt szerintem ennek a szövetségi rendszernek és ennek az összeolvadásnak, összedolgozásnak és a közép-európai népekkel való közös erősödésének a segítése. Ez az első, ez a hagyma legbelső héja, és erre lehet ráfűzni egyébként a Brüsszelhez, az Európai Unión belüli erőközpontokhoz és a nagy birodalmakhoz fűződő viszonyainkat, amik így módon a hagymának a külső héjaiként képzelendőek.
A Balkán az hogy tartozik ide?
Hát a Balkán az úgy, hogy részben a Balkán az, ha tetszik ha nekünk, ha nem, része ennek a közép-európai gondolatnak. Tehát ha a Balkánon békétlenség, kiszámíthatatlanság, vagy egy külső domináns hatalom van, az komolyan képes arra, hogy aláássa a magyar nemzet stratégia, és egyébként a többi közép-európai nemzet stratégiai érdekeit.
De miért? Pusztán azért, mert mondjuk Szegedről látszanak a lövések fényei? Tehát az egy másik ország, időnként átesik egy-egy kazettás akna, de azért nem sérülnek meg sokan.
Én azért ennek a jelentőségét nem becsülném le, tehát azért amikor már megjelenik mondjuk 400 ezer ember a illegális bevándorló a déli határon, vagy konkrétan a határ túloldalán nagyon komoly katonai műveletek vannak, amelyek bármikor átterjedhetnek az ország területén belülre is, vagy ha nem is terjednek el, akkor az ottani magyar közösségeket érintik. Szerintem ott már elég nyilvánvaló, hogy a magyar érdek az micsoda, és hogy nekünk dolgunk van ezen a területen. De hagyományosan is azt kell, tehát én inkább úgy fordítanám le, hogyha ez a térség instabil, és nem csak a Balkánra kell gondolni, hanem mondjuk Ukrajnát is hozhatnám példaként. Tehát ha ez a térség egy geopolitikai ütközőzóna, ha a nagyhatalmi törekvések itt találkoznak egymással, itt feszülnek egymásnak, itt omlanak össze államok, itt a környékünkön a politikai bizonytalanság erősödik. Nekünk az a természetes növekedési potenciálunk. Tehát hol tudnának a magyar vállalkozások például megjelenni? Hol tudnánk komoly kereskedelmi kapcsolatokat létesíteni? Mondjuk a logisztikai útvonalaink hagyományosan milyen országokon keresztül vezetnek? Hát az is egy versenyelőny, hogy mi kelet és nyugat között vagyunk egy logisztikailag rendkívül fontos központban. Ha az egyik végeken háborús helyzet van, instabilitás van, akkor az azt jelenti, hogy a kereskedelem nem működik, tehát a földrajzi elhelyezkedésünkből eredő előnyöket nem tudjuk kihasználni. De rendkívül, ez csak pár szempont, amit így felvettek, de rendkívül sok praktikus szempontot tudnék hozni. A történelem arra tanít minket, hogy a Balkán stabilitása az érdekünk, és az egész közép-európai együttműködést meg tudja fertőzni, meg tudja akadályozni, ha alapvetően etnikai, vagy vallási, vagy civilizációs alapú konfliktusok határozzák meg a tőlünk délre eső területeknek a jövőjét. Ráadásul az, hogy ők az euróatlanti integrációban, vagy az európai integrációban nem vagy még részben vesznek csak részt, sajnos, az nekünk kézzel fogható a magyar cégek bankszámláin jelentkező hátrányt jelent.
De hol osztanak Magyarországnak lapot abban a kérdésben, hogy mondjuk a Balkán területén összecsapó globális világhatalmak lehetőleg ne csapjanak össze? Magyarország az Európai Unió, meg a NATO-nak is tagja.
Szerintem igen, ez így van, de azért a, hogy mondjam, tehát azért az látszik, hogy a NATO és az védelempolitikai oldalról kezdeni. Az európai kontinens legfontosabb problémája, és Magyarország egyik legfontosabb problémája is az, hogy nem képes önmagát megvédeni jelen pillanatban. Semmilyen fenyegetéssel szemben, de katonai fenyegetéssel szemben pedig egyáltalán nem. Azért van szükségünk a NATO-ra, hogy ilyen egyszerűen lefordítsam, hogy az amerikaiak, ha gond van, megvédjenek minket.
Honvédelmi miniszternek az erről némileg árnyaltabb a véleménye.
Igen, lehet,
hogy jelentős beszerzések voltak az elmúlt időszakban is.
Pontosan, csak azért tegyük, szóval, hogy mondjam, a gondolatmenetnek nem itt van vége, az én mondani valóban sem, csak azért tegyük egyértelművé, hogy ez Franciaország problémája, ez Németország problémája, ez Lengyelország problémája, és ez Magyarország problémája. Hogy nem vagyunk képesek megvédeni magunkat a fenyegetésekkel szemben, külső segítségre szorulunk, és ez a szuverenitásunkat, hatókörünket, lehetőségeinket, a mozgásterünket korlátozza bizonyos konfliktusok esetén. Tehát amikor Emmanuel Macron, francia köztársaság elnök például európai szuverenitásról vagy stratégiai szuverenitásról beszél, akkor mi azért értjük bizonyos területeken, hogy ő pontosan mire gondol, és ott van valami közös pont, mert ő is arról beszél, hogy Európának képesnek kell lennie egyrészt megvédeni magát külső segítség nélkül, másrészt képesnek kell lennie legalább a közvetlen szomszédságában zajló destabilizációs folyamatokban aktív stabilizációs szerepet játszani. Erre nem vagyunk képesek. Közel-keleti konfliktus, szíriai polgárháború, senki nem kérdezte meg az európaiakat, hogy ott nekik mi az érdekük. Az európaiak pedig nem voltak képesek abban a konfliktusban, nem azt, hogy döntő szerepet, de meghatározó szerepet játszani. Egy módon játszottunk szerepet, több millió ember illegálisan feláramlott Európába, és az európai országok közötti együttműködést és szolidaritást összedöntötte. Ugyanez a Balkán esetében. Tehát már önmagában az, hogyha mi abba az irányba lépünk, hogy képessé válunk saját magunk biztonságának minél nagyobb szintű garantálására, és képesek vagyunk annak a stabilizációs feladatban részt venni, ami a közvetlen szomszédságunkat érdekli, és elemi érdekünk, hogy erre képesek vagyunk, és ez nem csak egy katonai kérdés, ez politikai, diplomáciai, külpolitikai, gazdasági kérdés is. Ha képesek vagyunk ebben eljárni, akkor az szerintem az ország érdekét szolgálja. Ezért fontos egyébként ahogy ön is említette, a honvédelmi beszerzések, a hadseregépítés, ezek nem támadó típusú műveletek, ezek alapvetően biztonsági és védelmi típusú képességfejlesztéseket jelent, ami képessé tehet minket pár éven belül arra, hogy mi is helyet kapjunk az asztal mellett, és hogy beleszólhassunk azoknak a döntéseknek a meghozatalában, amelyek mindennapi és eminens módon érintik a magyar embereket jelen pillanatban. Nem erről van szó. Az, hogy a szíriai konfliktusban mi és hogyan történt, és ennek következtében hány százezer ember jelent meg a déli határainkon, ebben az Európai Unió és azon belül Magyarország nem tudott komoly hatást gyakorolni. Ez többé nem maradhat így.
De egy más diplomáciai testtartást eredményez az, hogyha egy ország benne Magyarország, vagy Magyarország képes saját hadseregével ezt a feladatot ellátni, akkor másképp áll ki a miniszterelnök, amikor egy döntést meg kell vitatni?
Hát természetesen, de most a...
Azt nehéz elképzelni, hogy a NATO-ra egyszer sosem lesz szükség.
Azért hogy mondjam, én... Szóval lehet, hogy ez a jobboldali gondolkodásomból adódik, de ugye a nemzetközi kapcsolatok elméletének van egy olyan liberális megközelítése, mely szerint valójában a, nem tudom, az elvek meg a morális fölény az, ami súlyt ad egyes országoknak. Én nem így látom, mert a történelemben sokszor volt olyan, hogy Magyarországnak volt igaza, aztán ez senkit nem érdekelt, mert nem volt erő mögötte. Tehát én azt tartom egy szerencsés helyzetnek, amikor Magyarországnak igaza van, és erő is van mögötte. Ha a kettőből az egyik nincs meg, akkor ott komoly problémák vannak. Jelen pillanatban ezért fontos az, hogy politikai kulturális, gazdasági, katonai értelemben is erősek tudjunk lenni, nem csak mi, hanem az egész közép-európai térség. És hallatni tudjuk a hangunkat, semmit rólunk nélkülünk. De ez az elv.
Egy a hangunk ezzel a közép-európai térséggel?
Én azt gondolom, hogy igen. Azért, mert ez a geopolitikai meg geostratégiai belátás, ez mindenkiben megvan. Mert a történelmi tapasztalat az mindenki esetében ugyanaz. Más politikai pártcsaládokból jönnek a vezetők, bizonyos politikai különbségek vannak is, de aztán a nap végén, ha a cseh miniszterelnök, vagy a szlovák miniszterelnök, vagy a lengyel miniszterelnök, vagy a szlovén miniszterelnök, vagy a magyar miniszterelnök kimegy Brüsszelbe, és az európai tanácsülés előtt egyeztetni kell, akkor érdekes módon mindig ebben a V4-es meg közép-európai körben ülnek össze is egyeztetik az álláspontot. Ha egyetértenek mindenben, ha nem. Olyan még nem volt, hogy a szlovákokat meghívták volna a Benelux államok egyeztetésére, vagy minket meghívtak volna a skandináv országok egyeztetésére. Ebben a tekintetben a földrajz és a geostratégiai érdekazonosság az nagyon-nagyon erős. De igaza van önnek abban, hogyha vannak pártpolitikai különbségek, vagy vannak bizonyos részkérdésekben eltérő megközelítések, például mondjuk a magyar-lengyel politikai ideológia alapon ugye a két kormányzat között nagyon erős a koherencia, de például mondjuk Oroszország helyzetének megítélésével kapcsolatban eltérő a megközelítés. Más. Mert a történelem más. De ezt mindenki tudja, és mindenki érti, hogy a nagyobb cél az, hogy ez a térség együtt legyen, erős legyen, ne tudják leszalámizni az egyes szereplőket, mert csak így vagyunk képesek erősödni, és az érdekeinket képviselni. Ha adjuk magunkat hosszú távon minden témában leszalámizni bárki által, kelet, nyugat, németek, franciák, oroszok, amerikaiak, kínaiak által, akkor végső soron ezen mindenki veszíteni fog. Szerintem ez a belátás az erősebb, és összességében ezért a következő évtizedekben a konvergencia a közép-európai országok között politikai ciklusoktól függetlenül erősödni, nem pedig gyengülni fog.
Egy évvel ezelőtt nagyjából ilyenkor beszélgettünk a Matthias Corvinus kollégium terveiről, akkor volt a nagy vagyonjuttatások, meg ingatlanjuttatások időszaka. Mire jutottak egy év alatt? Idéznek egy felmérést, hogy aki ismeri, annak általában 70%-ban tetszik az, amit csinálnak.
A Matthias Corvinus kollégium azt lehet mondani, hogy talán Közép-Európa, de mindenképpen a Kárpát-Velence legnagyobb tehetséggondozó intézménye. Abban a logikában épül fel az intézmény, hogy természetesen nagyon fontos és jó minőségű az a munka, ami a közoktatásban meg felsőoktatásban zajlik, de mivel, hogy tömegoktatásról beszélünk, tehát nagyon széles körül a hozzáférés az egyes oktatási szintekhez, és ez helyes, és ez jó, hogy így van, de ezért aztán a rendes oktatási rendszerben a legtehetségesebb diákokkal való extra foglalatoskodás arra nem mindig jut idő, nem mindig jut kellő figyelem. Tehát mi azt a feladatot vállaltuk, hogy a közoktatás és a felsőoktatás rendszere mellé egy párhuzamos tehetséggondozó nagy Kárpát-medencei rendszert építünk, ami kifejezetten a legtehetségesebb gyerekeknek kívánja megadni azt az extra törődést, azt az egyéni fejlődést, azt a külföldi ösztöndíj lehetőséget, azt a közösségi élményt, és akkor itt egy nagyon komplex csomagra kell gondolni, ami ahhoz kell, hogy ők be tudják futni azt a pályát, ami a tehetségük alapján nekik rendeltetett, és ha már ez olyan munkát tudnak végezni, ami a nemzet számára is hasznos, az már csak habatortán.
De maga a Matthias Corvinus kollégium az 25 éves, aztán most már 26. ebben az évben. Számok igazolják már ezt a törekvést, mert azért ez a nagy lendületű munka, ez nem mindig ment ilyen látványosan.
Igen, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 2020 előtti több mint két évtizedben szerintem azt sikerült bebizonyítani, hogy a Matthias Corvinus kollégium képes arra, hogy megértse ezt a feladatot, hogy betöltse ezt az űrt, és megszerezte azt a know-how-t, ami ahhoz kellett, hogy ezeket a programokat fel tudja építeni. Mert itt ugye külön programokról beszélünk, általános iskolásokról, középiskolásokról, egyetemistákról, végzés utáni diákokról. Az idei év, meg a, meg előtte a vagyonjuttatás, tehát a támogató döntések, azok pedig azt bizonyították be, hogy föl tud nőni a feladathoz. Tehát képes azt a munkát, amit kicsiben eddig elvégzett, azt nagyban végezni. Most már 4100 diákról beszélünk, több mint 330 bentlakásos egyetemistáról, több mint 150 külföldi előadó volt a vendégünk idén, megindultak a képzéseink összesen 23 helyen a Kárpát-medencében, ebből 14 határon belül a többi határokon kívül, és elindult az az intellektuális és infrastruktúrális építkezés, ami szerintem nagyon látványos, tehát a hallgatók is, talán hogyha aktívan követik az ezzel kapcsolatos híreket, akkor találkoztak valamelyik programunkkal, konferenciánkkal, könyvbemutatónkkal, előadásunkkal, külföldi professzorunkkal, az MCC Fest-tel, ami a nyár egyik meghatározó intellektuális és közéleti szabadidős eseménye volt. Tehát szerintem bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk ezt nagyobb volumenben, nagyobb kiterjedésben is csinálni, de az, hogy teljes egészében, teljes üzemi hőmérsékletet elérjen az MCC, az ugye még egy pár évig eltart. Az ötves kollégiumok, hogyha egy előd intézményképet hozzak ide a két háború között, meg az első háború előtti időszakban, azok sem egyik évre a másikra épültek.
Kihez vagy mihez lesznek lojálisak szándékuk szerint az MCC végzősei? A tudományhoz, valamilyen politikai irányhoz, a hazához? Mihez?
Nagyon különböző ambíciójú diákjaink vannak, tehát vannak, akik politikával szeretnének foglalkozni, vannak, akik közigazgatás, vannak, akik üzlet világával, gazdaságban szeretnék dolgozni, kultúrában, tudományos területeken, tehát nagyon, nagyon vegyes felvágott. Nekem két alapelvem van, és ezt kérem számon a diákokon. Az egyik az, hogy szerintem nemzetközileg kell versenyképesnek lenni a magyar legtehetségesebb diákoknak. Tehát lehet, hogy valaki az ő gimnáziumában ő a legtehetségesebb, de az nem elég. Akkor tegyük össze az összes tehetséget a többi gimnáziumból, akkor derüljön ki, hogy ott ki a legtehetségesebb. Akkor derüljön ki, hogy valaki, aki az ő osztályában a legtehetségesebb, az lehet, hogy ki fel kell kötni a gatyát, hogy a többiekkel való versenyben is állja a sarat. És ehhez képest pedig van egy nemzetközi dimenzió, hogy akkor tereljünk össze mindenkit, adjunk meg nekik minden lehetőséget, de nézzük meg, hogy ezek a diákok hogyan teljesítenek más nemzetek kiválóságaival szembeni versenyben, különböző területeken. Tehát ez a legfontosabb fókusz, hogy nemzetközi kiválóság, és a másik, ami azt én úgy fogalmaznám meg, hogy patrióta szemlélet, vagy hazafias szemlélet. Kicsit gondba vagyok, mert a magyar közéletben, vagy ebben a pártos gondolkodásban ez egy pártpolitikai töltetű kifejezés, de én nem így szeretném használni, hanem azt gondolom, hogy ez egy nemzetpolitikai kifejezés, tehát egy pártpolitikai logikán túlmutató kifejezés, ami valahogy arról szól, hogy hazafias, elkötelezett elit nélkül, vagy tehetséges meritokrata osztály nélkül egyik ország sem tudott még a történelemben sikeres lenni. Tehát megnézzük, hogy az Amerikai Egyesült Államokat, Szingapúrt, Dél-Koreát, Svédországot, Svájcot kik és hogyan tették hosszú generáción keresztül sikeressé, akkor azt látjuk, hogy mindenhol ott kellett lenni egy meritokrata, kiválósági teljesítmény alapon kiválasztott, de hazafias, patrióta elkötelezettségű osztálynak. Amikor valamelyik elv ebből a kettőből megbicsaklott, vagy a kiválasztás nem tehetség alapúvá változott, hanem más szempontok érvényesültek, vagy eltűnt a hazafias szellem, ott mindig az előbb-utóbb az adott ország sikerességét direkt módon befolyásolta. Ezért mi azt szeretnénk, hogy a mi diákjaink értsék a körülöttük lévő világot, legyenek versenyképesek a többiekkel, biztosítjuk is számukra azokat a lehetőségeket, amik ahhoz kell, hogy külföldön tanuljanak, tapasztalatot szerezzenek, itthon tanuljanak a legjobbaktól, és a többi, és a többi. De valahogy érezzék azt feladatuknak, hogy olyan munkát végezzenek, vagy olyan munkavégzése kapcsán tudjanak meg igazán kibontakozni, ami összességében a magyar nemzet megerősödését szolgálja. És ez evidensnek hangzik, meg közhelyesnek is hangzik egy picit, amit mondok, de ebben a, pontosan beszéltünk róla az elején, ebben a globalizált világban, amelyben a közösségi média, a telekommunikáció, a kulturális trendek olyan erősen hatnak ránk, és olyan sok esetben import termékek, tehát a kulturális termékeink döntő többsége, nem is veszük észre, hogy ez nem hazai érlelődésű, hanem az importált dobozos termék tulajdonképpen, amit mi is fogyasztunk. Tehát a szellemi térben is hasonló, hogy mondjam, ilyen kulturális importja van ezeknek a dobozos termékeknek, és ez életveszély, mert elveszítjük a képességünket, hogy a világban zajló folyamatokat a magyar nemzeti érdeken és a magyar közösség érdekeinek keresztül, azon a szemüvegen keresztül tudjuk nézni. És ha olyan vezetőink lesznek a következő évtizedekben, akik erre nem képesek, mert nem látják a fától az erdőt, nem látják, hogy egyes folyamatok nem általánosságban hogyan hatnak az emberiségre, nem általánosságban hogyan hatnak a világon, hanem itt konkrétan, itt a Kárpát-medencében a magyar embereknek mi az érdekük, mi a jó nekik, mit kell csinálni ahhoz, hogy nekik jobb legyen, hogy biztonságban tudjanak élni. Ha nincs egy olyan következő generáció, aki ezt képes felmérni, ezt tudja elemezni, ezt ki tudja jegecesíteni, és utána képviselni tudja nemzetközi szinten is, akkor az egészet megette a fene.
Köszönöm szépen. Ez elmúlt egy órában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumának elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.